Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, mivel húsvét második vasárnapja, az Isten irgalmasság vasárnapja, ezért most ezen a hittanórán ezt a témát szeretném körüljárni. Isten irgalmassága, Isten tulajdonságai közé tartozó tevékeny sajátság. A Szentírás tanúsága szerint Istennek a szövetségben kifejezett szeretete mindig úgy nyilvánul meg, mint segítő és megbocsátó szeretet, azaz irgalmasság. Az Egyiptomból való kivonulás, a babiloni fogságból való szabadítás az ő megbocsátó szeretetének és hűségének, azaz Isten irgalmasságának megnyilvánulása. Isten az irgalmasság gyakorlásában teljesen szabad, mert senkinek sincs lekötelezve. Magatartása hasonlít a gyermekét szerető szülőhöz, de túl is szárnyal minden emberi jóságot. Más, mint az emberi viselkedés. A belső magyarázat az, hogy én Isten vagyok, nem ember, ahogy Ózeás proféta könyvében olvassuk. Az Ószövetségben Isten irgalmasságát tulajdonnevek is tanúsítják, például Hanan, Hananel, Hanani, Hanania, Hanna, Elhanán vagy Johannán, tehát a Johannes, vagyis a János név is ezt jelenti, az irgalmasság szóból származik. Ezek mind a Hannun szóból származnak. A kivonulás könyvében olvassuk, ha hozzám kiállt a szegény, meghallgatom, mert irgalmas vagyok. Vagy Józsué könyvében, tudtam, hogy jóságos és irgalmas Isten vagy. Ezen kívül jó indulatra, hűségre, segítőkészségre, könyörületre, részvétre utaló népszói állítmányokkal is találkozunk. Például a 79. Zsoltárban siess elénk irgalmaddal, a 119. irgalmad lebegjen fölöttem, 145. az Úr telve irgalommal minden iránt, a 40. ne tagad meg tőlem irgalmadat, vagy bezárta irgalmát haragjába, kegyelmet találsz az Istennél, nála az irgalom, nála a halál, vagy a második törvénykönyvben, hogy az Úr irgalmában megsokasítson. Természetesen nagyon sok idézetet találunk, most nem szeretném az összeset felolvasni, de természetesen ezeket, amelyeket említettem, mindegyiket megtaláljuk a Szentírásban, elsősorban, hogy az most Ószövetséget idéztem. Isten irgalmassága többször együtt szerepel a szeretettel. Jahve megkönyörül általában az emberen, de különösen az árván és az özvegyen, tovább Izrael hajlékain, Jeruzsálemben, a jámborokon. Az Ószövetség görög könyveiben Jahvét Isten irgalmassága vezeti tetteiben. Isten irgalmassága Izraelnek szól, Izrael fiai várják, remélik, mely a választottak osztály része. Mindenre ugye szintén találunk utalást a Szentírásban. Így az üdvösség ideje az Isten irgalmassága ideje lesz. A Makkabeusok győzelme az Isten irgalmasság kezdete. Az Új Szövetségben Jézus Isten irgalmasságnak kinyilatkoztatója. Szent Lukács a gyermekség történet eseményeinek leírásában a jövendőlések teljesedését abban foglalja össze, hogy Isten kimutatta irgalmát. Márk 5.19-ben Jézus gyógyításait Isten irgalmasságára vezeti vissza, s az üdvösség egész terve mögött az áll. A tékozló fiúról szóló példabeszéd egészen Isten irgalmasságának a kifejezése. Az apostoli igehirdetés nem csak általános kijelentés Isten irgalmasságáról, hanem a Jézusban végben ment váltást is erre az irgalomra vezeti vissza. A könyörtelen hitelezőről szóló példabeszéd megvilágítja, hogy Isten hajlandó minden bűnt megbocsátani, de az embertől is megköveteli a kölcsönös megbocsátást. Jézus Krisztus az irgalmas és hűséges főpap. Az Új Szövetségben Isten irgalmassága több helyen jelenti Isten kegyelmét, így például üdvözlő formulákban a kegyelem és békesség mellett megtaláljuk ezeket, Isten irgalmassága jelenti Isten jóságát, aki segít, akár testileg, akár lelkileg szorul rá az ember. Isten irgalmassága továbbá jelenti Isten szeretetét, például János apostol írásaiban. Isten irgalmassága üdvösség történeti cselekedet, mely Krisztusra, így különösen Szent Pálnál találjuk ezt ugye meg, vagy az eljövendő ítéletre utal. Isten irgalmasságáról szól II. János Pál pápa Dives in Misericordia című enciklikája. Kedves testvérek, a mai hittanóra szüneteiben Mozart műveiből válogatunk. Kedves testvérek, a hittanóránk témája az isteni irgalmasság, mivel húsvét második vasárnapján ezt ünnepeljük. Teológiailag Isten irgalmasságát úgy írhatjuk le, mint az isteni akarat készségét, hogy rászoruló teremtményének önkéntes elhatározásából segít. Ő benne ez is lényegi sajátság, ezért, mint minden tökéletesség, végtelen. Ő a létező lét és a létező jó, ezért távol áll tőle minden érdektelenség vagy kegyetlenség. Amellett a bűnös emberrel szemben úgy nyilvánul meg, mint megbocsátás, pedig az ember bűne miatt ítéletet érdemelne. Ezt az irgalmasságot azonban csak üdvtörténet megnyilatkozásai alapján ismerhetjük meg. Isten irgalmassága kifejezésre jut az általában üdvözítő akaratban, a megtestesülésben, a megváltásban, a bűnbocsánat meghirdetésében, továbbá Krisztus megdicsőlésében, az egyes ember megigazulásában és a világ végső kiteljesedésében. Isten szeretete és irgalmassága kölcsönösen meghatározzák egymást, és mindkettő jelen van a világban a megtestesült ige magatartásában. A kinyilatkoztatás nélkül nem ismerhetnénk föl, mert az irgalom nem olyan sajátsága Istennek, mint például a mindentudás vagy mindenhatóság, amelyet a lényegből levezethetünk. Isten irgalmasságának mértéke az ő titka, ezért az ember vakmerően nem bizakodhat benne. Az értelem, a világban levő szenvedés, az ítélet és a kárhozat ténye előtt csak a Szent Isten abszolút szabadságára hivatkozhat. És arra, hogy a történelem végén minden kérdése feleletet kapunk. Ahol Isten irgalmassága megmutatkozik, ott nem függeszti föl az igazságot, hanem inkább teljességét mutatja meg azzal, hogy a bűnöst igazzá teszi. Az embernek joga van imában ehhez az irgalomhoz folyamodni, és ez a keresztény hit legnagyobb vigasztalása. Az irgalmasság erkölcsi erény, mely képessé tesz a segítségnyújtásra akkor is, amikor az igazságosság és a jog alapján az nem várható el. Az irgalmasság az erkölcsileg erősebb, nagyobb lehajlása a gyengébbhez, készség a megbocsátásra. Társ erénye a szolidaritás, a másik szenvedése és baja iránti részvét. A Szentírásban az irgalmasságnak megfelelő ószövetségi kifejezés az anyai szeretetre utal, mely a mélyben hordozott élet védelmezésében, gyarapításában és az értevállalt szenvedésben mutatkozik meg. Isten irgalmassága hasonló a gyermekét szerető szülőhöz, de túl is szárnyal minden emberi jóságot, és erősebb az ember Isten iránti hűtlenségénél. Az Ószövetség úgy ismeri az irgalmasságot, mint a proféták által követelt emberi magatartást. Az irgalmasság a keresztény lét központja. A Szentírás gyakori figyelmeztetése az irgalmasságra, Isten irgalmasságára hivatkozik. A keresztény ember irgalmasságának alapja és példája Isten Jézus Krisztusban megtapasztalható, megelőlegezett szeretete. A Jézussal találkozó ember megtapasztalja, hogy Isten elfogadja és szereti őt. A bűnösöknek, akik a törvény alapján semmit sem remélhetnek Istentől, Isten irgalmassága az új élet alapja. Az Isten irgalmasság meg nem érdemelt, egyedül a szereteten alapuló ajándéka, hogy az irgalmasságra késztet a fele barát iránt. Legyetek irgalmasok, amint a ti mennyei atyátok is irgalmas, olvassuk Lukács evangéliumában. A nyolc boldogság szerint az irgalmasok fognak irgalmasságra találni. A tovább nem adott irgalmasság kárára fordul annak, aki ezt elmulasztja. Az irgalmasság ösztönzője, mércéje a szükség, amivel találkozik. Jézus több példabeszéde is az irgalmasságról szól, például az irgalmas szamaritánus, a tékozló fiúról szóló példabeszéd, vagy a könyörtelen hitelezőről szóló példabeszéd. Az irgalmasságnak a szolidaritás tetteiben kell megmutatkoznia. Az irgalmasság sajátos tette a szeretetből történő megbocsátás. Az irgalmasság örök példája a boldogságos Szűz Mária, az irgalmasság anyja. Az egyház történelmében sok szerzetes rend alakult kimondottan az irgalmasság cselekedeteinek hősies gyakorlására, például az irgalmasok, a szeretett misszionáriusai, irgalmas Szűz testvérei, irgalmas Szűz tilburgi testvérei, irgalmasság testvérei, vagy az irgalom háza. 6. Pál pápa megfogalmazásában az irgalmasság a szeretet kultúrájának alapja. Szent Faustina magánkinyilatkoztatásaiban, látomásaiban párbeszédet folytatott Jézussal, melyben a nővér naplója alapján Jézus kérte, hogy húsvét utáni első vasárnapja legyen az Isten irgalmasság napja. Szent II. János Pál pápa 2000. április 30-án kihirdette az isteni irgalmasság ünnepét az egész világra. Ugyanezen a napon szentté avatták a nővért. A lengyel Helena Kowalska látomásában találkozott a szenvedő Krisztussal, aminek hatására 1925. augusztus 1-én belépett a varsói Zitnia utcai, az irgalmasság anyjáról nevezett rendbe. Ott a Faustina Mária nevet kapta. A rendben kifogástalan, derűs életet élt. Imádságaiban következetesen együttműködött Jézussal a lelkek megmentésének ügyében. Jézussal való beszédeit naplóban rögzítette. Részlet a naplóból. Jézus kéri Faustinát, azt kívánom, hogy a képet húsvét után az első vasárnap ünnepélyesen áldják meg, ez a vasárnap legyen az irgalmasság ünnepe. Kívánom, hogy az irgalmasság ünnepe menedék és menekvés legyen minden lélek, főleg a szegény bűnösök részére. Ezen a napon megnyílik irgalmam mélysége. A lélek, aki gyónáshoz és szentáldozáshoz járul, teljes bűnbocsánatot nyer és mentesül a büntetés alól. Az isteni irgalom elnyerésének vannak további feltételei. Teljes bizalom Isten jóságában, gyakorló felebaráti szeretet, a Szent Gyónás utáni megszentelő kegyelem állapota, szentáldozás. Ezek a feltételek azt tükrözik, hogy egyetlen lélek sem nyerhet megigazulást, amíg nem fordul Jézushoz bizalommal. Szent Faustina Kowalska, az irgalmasság apostola, misztikus, szerzetes nővér, 10 gyermekes, parasz családban harmadikként született. Ilonának, illetve Elenának keresztelték, kicsi korától feltűnt engedelmessége, segítőkészsége, imádság szeretete és a szegények iránti érzékenysége. 9 évesen járult először szentáldozáshoz. Hamarosan tudatára ébredt Isten jelenlétének. Iskolába 3 évet járt, majd szolgáló lett módos családoknál, hogy segítse szüleit a család ellátásában. Szülei nem járultak hozzá, hogy kolostorba lépjen. Egy látomás után elhatározta, hogy követi Jézus hívását. Varsóba ment, 1925-ben, augusztus 1-én fölvételét kérte az irgalmaszűz nővéreinek zárdájába, ahol a Faustina nevet kapta. A varsói, vilnai és plocki zárdákban volt szakács, kertész, kapus nővér. Szerzetesi éveit kifelé a mindenki iránt megmutatkozó felebaráti szeretet és szolgálat határozta meg. Belső világát Isten rendkívüli kegyelmekkel halmozta el. Kinyilatkoztatásokat, látomásokat, láthatatlan stigmákat kapott, belelátott a szívekbe, része volt a misztikus eljegyzésben. A természet fölöttivel való egységét valóságosabbnak mondta, mint a látható világgal való kapcsolatát. Jézus Faustinára bízta irgalmasságának örömhírét. Fölszólította, hogy hirdesse a minden embernek szóló isteni irgalmasság kinyilatkoztatását. Továbbá szüntelenül kérje ezt az irgalmat mindenki számára, és terjessze az isteni irgalmasság tiszteletét. Naplójában Jézus kívánsága szerint mindent hűségesen följegyzett. Az isteni irgalmasság tiszteletének terjesztése eszközeként Jézus átadott egy képet Faustinának, melyen a szent szívből áradó két fehér és piros sugár, az igazságosság és irgalmasság, a bűnbánat és a bűnbocsánat, az áldozat és az engesztelés, a felebaráti szeretet és az isteni szeretetet szimbolizálja. Továbbá megjelölte az irgalmasság vasárnapjaként a húsvét utáni második vasárnapot, melyhez a nagypénteken kezdett irgalmasság kilencede vezet. Kérte, hogy építsenek templomot az isteni irgalmasságnak, és imádkozzák az isteni irgalmasság rózsafüzérét. Ezt ugye ismerjük a Mária Rádióból is, délután 3-kor naponta imádkozzuk. Betegségét és szenvedéseit Faustina bűnösök megtérésért ajánlotta fel. 33 évesen halt meg. Második János Pál pápa 1993. április 18-án boldoggá avatta, és 2000-ben, április 30-án pedig szentté. 2000-ben elrendelt az isteni irgalmasság ünnepét a húsvét utáni második vasárnapra. 2002. május 17-én fölszentelte a Faustina sírja fölé épült krakkói isteni irgalmasság templomot, amelynek altemplomában magyar kápolna is található. Kedves testvéreknek megköszönöm, hogy az elmúlt bő fél órában velem tartottak. Témánk az isteni irgalmasság volt. Lépes Lóránt atyát hallották. Áldott szép napot kívánok a kedves testvéreknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Lóránt atyával.